Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 172. dicséretünket énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 172. dicséretünk egyetlen versét, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, arra kérjük a testvéreket, akik nem tették volna még meg, hogy a mobiltelefonunkat az Isten tisztelet idejére kapcsoljuk ki, némítsuk le. Szeretettel hirdetem gyülekezeti alkalmainkat. A Reán következendő héten, kedden délelőtt 10 órakor, valamint este 6 órai kezdettel bibliaórát tartunk, ima közösséggel egybekötve. Pénteken YouTube csatornánkon napi ige magyarázatot teszünk közzé, 9:30 órai kezdettel babamama kört tartunk, a konfirmandusokat pedig majd később fogom értesíteni arról, hogy lesz-e óra vagy sem, illetve az Isten tisztelet után, ha itt maradnak, akkor meg tudjuk beszélni. Azt követően majd az elkövetkezendő vasárnap délelőtt fél kilenckor ima közösséget tartunk, 9:50 órai kezdettel pedig istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermek istentiszteleteket, és mivel a jövő vasárnap május 1. vasárnapja lesz, ezért a gyermekek anyák napi köszöntése is része lesz a jövő vasárnapi istentiszteletünknek. Szomorú szívvel jelentem, hogy az elmúlt héten, 25-én, kedden, 11:42 órai kezdettel a Megyeri úti temetőben utolsó földi útjára kísértük Reinhardt János 91 esztendőt élt testvérünket. Isten vigasztaló kegyelmébe ajánljuk itt maradt szeretteit és hozzátartozóit. Kedves testvérek, ahogyan az elmúlt úrnapon is hirdettem, adományokkal igyekszünk segíteni lelki testvéreink szolgálatát, munkáját, és a presbitérium döntése arról szólt, hogy korábbi gyülekezeti tagjainknak, Halász Zoltánnak és feleségének, Évikének a munkáját szeretnénk támogatni. Ők a Bodrog közben élnek, és a munkájuk az, hogy egy gyermekházat vezetnek, illetve az ott levő programok szervezéséért felelősek. Mivel nem nagyon tudjuk feltétlenül, hogy mi történik egy gyermekházban, ezért röviden elmondom, hogy valójában az óvoda előtti korosztály alapvető szocializációjában adnak segítséget a családoknak. Ugye Borsod megyéről van szó, és ott igencsak elkél az a segítség gyermekeknek és szülőknek egyaránt, hogy mire ők az óvodába belépnek, a gyermekek a legalapvetőbb dolgokkal tisztában legyenek. Ez ugyanegy állami program, ami ott zajlik, de mivel ők keresztjén emberekként csinálják, és szabadságuk van, ezért a programokba megjelenik a mi hitünknek sokféle tartalma, a keresztjén ünnepek megünneplése, az az etika, erkölcs, amit mi keresztjénekként vallunk. Mivel ez egy kicsike falu, ahol ők ezt a szolgálatot végzik, és hát a költségvetése az önkormányzatnak elég csekélyke ahhoz, hogy ezt a munkát hathatósan támogassa, ezért Zoltán és Évi sokszor a saját pénzükből igyekeznek pótolni a szükséges dolgokat, de mivel maguk sem magas keresetű emberek, eljutott hozzánk is az ő kérésük, hogy amennyiben támogatjuk szívesen az ő szolgálatukat, akkor adományokat erre elfogadnak. Az elmúlt héten is gyűjtöttünk már oda a kiáratnál a Fapersejbe adományokat, és ahogy hirdettem múlt vasárnap, most is erre a célra kérünk oda a testvérektől adományokat, hogy azokat eljuttathassuk majd őhozzájuk az elkövetkezendő héten. Köszönjük is egyúttal azokat az adományokat, amelyeket a testvérek erre a célra adtak. Távlatokba nézve, a következő hónapra nézve hirdetem, hogy úgy tudjunk készülni, hogy május 13-án szombaton egy takarító, karbantartó napot tartanánk itt a templomban és a kertben, és akik szívesen jönnek kicsit takarítani, kertészkedni, azokat szeretettel hívjuk és várjuk erre a napra, majd ahogy közeledünk, akkor hirdetjük a részleteket. Május 14-én, tehát a vasárnap, délután 3 órától egy családos délután kerülne itt sorra a templomban és a templom kertjében, és erre hívjuk a családokat, kicsiket, nagyokat, nagyszülőket, szülőket, gyerekeket is, hát egy szóval mindenkit, mert ebbe valahol mindenki talán illetékes itt a gyülekezetünkbe. Az alkalom lezárása egy kis szeretett vendégség lesz, erre szívesen fogadunk, meg kérünk is némi süteményt vagy pogácsát, kinek-kinek mihez van jó tehetsége. Végül azt hirdetem, hogy az adóbevallás időszakában még mindig van lehetőségünk arra, hogy a levont adónk 1+1%-áról rendelkezzünk. Köszönjük, ha a testvérek ezt a református egyház, valamint a Békásmegyeri lakótelep templomépítése alapítvány javára teszik meg. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünknek, mindannyiunknak őriző és megtartó pásztora, és vezessen bennünket most ige világosságában, igéje világosságában tovább. 18. úrnapja van ez esztendőnek, a heidelbergi KT-ból, egyházunk hitvallásából, a 18. úrnaphoz tartozó kérdéseket és feleleteket olvassuk. Ábrahám Péter presbiter testvérünk fogja ezeket olvasni közöttünk. Az apostoli hitvallás magyarázatát kapjuk itt, még mindig azoknak a tételeknek a magyarázatát, amit a Fiú Istennel, Jézus Krisztussal kapcsolatosan hiszünk és vallunk.
18. úrnapja, 46. kérdés. Hogy érted azt, hogy felmélne a mennyekbe? Hogy Krisztus a földről tanítványainak szeme láttára emelkedett fel az égbe, és a mi javunkra ott van, míg majd ismét eljön, hogy ítéletet tartson elevenek és holtak felett. 47. kérdés. Nincsen-e velünk Krisztus minden világ végezeteig, amint azt nekünk megígérte? Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. Emberi természete nincs többé a földön, de istenségére, fennségére, kegyelmére és lelkére nézve sohasem távozik el tőlünk. 48. kérdés. Nem válik-e így módon egymástól a Krisztusban való két természet, Ha az emberi természet nincs mindenütt ott, ahol az isteni természet ott van. Semmiképpen nem, mert az isteni természet megfoghatatlan, és mindenütt jelen való lévén, ebből szükségképpen következik, hogy magára öltött emberi természetén kívül is létezik. De ugyanakkor abban magában is benne van, és vele személy szerint egyesülve marad. 49. kérdés. Mit használ nekünk Krisztus mennybe menetele? Először, hogy ő a mennyben, az Atya színe előtt nekünk közben járunk. Másodszor, hogy a mi testünk a mennyben biztos zálog nekünk afelől, hogy ő, mint a mi fejünk, minket, tagjait szintén fel fog venni oda. Harmadszor, hogy ő viszont zálogul lelkét küldi alá nekünk, akinek ereje által nem a földiekkel törődünk, hanem az odafennvalókkal, ahol Krisztus van, ülvén Istennek jobbján.
Gyertek testvérek, helyünkről fennállva csendesedjünk el és imádkozzunk. Bűnbánattal állunk meg a te szent színed előtt, mennyei édesatyánk, mert újból és újból azzal szembesülünk, hogy akarva, akaratlanul, máskor meg nagyon is szívesen szeretünk a földiekkel foglalkozni. És talán még amikor idejövünk a te szent színed elé, a te házadban, akkor sem vagyunk képesek elszakadni a földiektől, és az odafelvalókra figyelni. Bocsáss meg nekünk, hogy ilyenek vagyunk, és egyúttal fogad a mi köszönetünket és hálánkat azért, hogy noha mi ilyenek vagyunk, te mégis lehajoltál hozzánk, hogy te szent lelked által mégis jelen vagy közöttünk. Fogad a mi köszönetünket azért, hogy jössz és tanítgatsz bennünket, hogy fölemeled a mi tekintetünket és fejünket, hogy foglalkozunk inkább az odafelvalókkal, amelyek örökké való dolgok. Segíts meg bennünket, hogy most is készek legyünk elszakadni mindattól, ami idevaló, ami földi, ami múlandó, és odaadni a mi értelmünket, figyelmünket, szívünket és lelkünket az örökké valóra, tereád magadra. Kérünk, vondd magadra a mi figyelmünket, és tartsd is magadon, hadd értsük a te örök rendedet, szabályaidat, hogy az igazságot gondoljuk rólad, és azt tudjuk majd hirdetni is, továbbadni is, nem pedig azt, amit feltételezünk. Köszönjük a te kijelentésedet, köszönjük a te önvallomásodat, engedd, hogy ebből megismerjünk, megértsünk, egyre jobban szeressünk téged. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreink, énekeljünk Zsoltárt, a 23. Zsoltár heti Zsoltárunk, ezt fogjuk most énekelni, mind három versével, a 23. Zsoltárunk így kezdődik, az Úr én nékem, őriző pásztorom.
Pásztorom, azért semmiben meg nem fogyatkozom. Gyönyörű szép mezőn engemet éltet, és szép kihes folyó vízre legeltet. megnyugtatja szent nevében, és vezél engem igaz ösvényében. Ha a halál árnyékában járnék is, de nem félnék még ő sötét völgyén is, mert mindenütt te jelen vagy én velem, vesződ és botod megvigasztal engem, és nekem az én ellenségim ellen asztalt készítesz, eledelt adsz bőven. Az én fejemet megkened olajjal, és engemet ítatsz teljes pohárral. Jó voltad kegyességet körülvészen, és követ engem egész életemben. Az Úr én nékem megengedi nyilván, hogy mind éltéglen lakjam ő házában.
Kedves testvéreim, hallgassátok Istennek írott igéjét, amint az megírva található Márk evangéliumának 3. fejezetében, a 3. fejezet 20. versétől a 30. versig terjedő szakaszban. Márk evangéliumából tehát a 3. fejezetből a 20. verstől a 30. versig terjedő szakaszt olvasom, ahogy ezt bibliaolvasó kalauzunk jelöli a mai napra. Azután hazatért, tudnélik Jézus, de ismét olyan sokaság gyülekezett köréje, hogy még nem is ehettek. Amint az övéi ezt meghallották, eljöttek, hogy erővel magukkal vigyék, mert azt mondták, hogy magán kívül van. Az írás tudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt állították, hogy Belzebub van benne, és az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. Ő pedig magához hívta azokat, és példázatokban azt mondta nekik: hogyan űzheti ki a sátán a sátánt? Hiszen ha egy ország önmagával meghasonlik, nem maradhat meg az az ország. És ha egy ház önmagával meghasonlik, nem maradhat meg az a ház. És ha a sátán önmaga ellen támad és meghasonlott, nem maradhat meg, hanem vége van. Senki sem hatolhat be az erős ember házába, hogy kirabolja azt, ha csak előbb meg nem kötözi az erős embert, és azután rabolja ki annak házát. Bizony, mondom néktek, hogy minden bűn megbocsáttatik az emberek fiainak, még a káromlások is, amelyeket elkövetnek, de aki a Szentlélek ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha, hanem örökkévaló bűn terheli. Ugyanis azt állították, hogy tisztátalan lélek van benne. Kedves testvéreim, hallhattátok tőlem az utóbbi időben többször azt, hogy Márk evangéliumában, a többi evangéliumokban is jellemző ez, az Úr Jézus Krisztus istenségéről találunk egyfajta bizonyságtételt és igazolást. Azért fontos, hogy Jézus istenségét lássuk, értsük, mert ha ő nem Isten, akkor nem lehet a mi megváltónk sem. Az evangéliumok pedig sokféle bizonyítékot sorolnak föl, állítanak elénk, amelyek éppen azt igazolják, hogy az Úr Jézus Krisztus Isten volt. Beszédei, szavai, cselekedetei, tanításai olyan hatalommal, erővel jelentek meg, mely a napnál világosabban tanúskodott arról, hogy nem emberi erő, nem emberi hatalom áll Jézus Krisztus mögött, hanem valami azon túli. Az emberi erőt és hatalmat meghaladó erő. Korabeli hallgatói, amikor látták Jézus cselekedni, meg hallgatták az ő beszédeit, akkor azt olvassuk itt többször, hogy Istent kezdték dicsőíteni. Ezzel a korabeli hallgatóság annak a jelét adta, hogy Jézus hatalmát, amit ott csodáltak, aminek tanúi voltak, Isten személyével kapcsolják össze, Isten dicsőítették, mert úgy gondolták, hogy Jézus isteni erővel cselekszik és tanít közöttük. Azonban itt Márk evangéliumának 3. fejezetében arról is értesülünk, hogy azért Jézus korában nem mindenkinek ez volt a véleménye. Még Jézus családjának is problémái voltak mindazzal, amit az Úr Jézus Krisztus tett, ami ő körülötte történt. Amikor az evést is hanyagolta, ahogy most olvassuk, annak érdekében, hogy az emberekkel foglalkozzon, akkor azt hitték róla, hogy magán kívül van, és Jézus családja az erőnek erejével ki akarta őt vonni abból a szolgálatból, amivel éppen foglalkozott. És aztán Márk abba is beavat bennünket, hogy feltűntek bizonyos Jeruzsálemből származó írástudók is, akik tehát eljöttek Galileába Jeruzsálemből, és ezek az írástudók nem kevesebbet állítottak Jézusról, mint hogy Belzebub van vele, és így az ördögök fejedelme segítségével űzi ki az ördögöket. Sokféle csodája volt már addig Jézusnak, de a legjobban csodált csodája az az volt mindig, amikor ördögöt űzött ki, ördöngősöket szabadított meg. Hát ezek a jeruzsálemi írástudók azt állították, hogy Belzebub segítségével, aki az ördögök fejedelme, ő általa űz ördögöket. Talán 2023-ból visszatekintve ide a bibliai korra nem tűnik ez nekünk olyan érthető dolognak, de hadd avassam be a testvéreket abba, hogy ez igen súlyos állítás volt Jézus korában. Ha valakire azt mondták, hogy az ördögök erejével csinál valamit, ugyanis az ószövetségi törvények értelmében, Isten rendelkezésének az értelmében az olyanokat, akik ördögi erőket segítségül hívtak, vagy ördögi erőkkel cselekedtek valamit, ebbe beletartoztak a különböző okkult praktikák, a halott idézések, a halott látások. Szóval az ilyen embereket az ószövetségi törvény szerint nyilvánosan meg kellett kövezni. Isten elrendelte, hogy az ilyenek meg kell, hogy kövesztessenek, nem maradhatnak életbe, ha kiderül, hogy az, amit művelnek, az ördögi erőkkel történik. Ha ezeknek az írás tudóknak az elgondolása igaz, akkor ebből az következik, hogy a názáreti Jézus hatalmas és veszélyes tévtanító, aki gátlástalanul, mindenféle akadály nélkül vezeti Isten ítélete alá nem csak önmagát, hanem mindazokat, akik hallgatnak rá. Ha pedig ez igaz, amit ők fölismertek, akkor az írás tudóknak hivatali kötelességük Jézus ellen fellépni, és megakadályozni az ő szolgálatát, nehogy a zsidó nép még súlyosabban Isten ítélete alá essen. Hiszen az írás tudók azok a népüknek egyfajta elöljárói voltak. A felelős értelmiség, akik tartoztak azzal a népüknek, hogy megóvják őket még nagyobb bajtól. Volt már ott elég baj a rómaiak révén, rájuk nehezedett már Isten ítélő keze, és ők úgy gondolták, hogy ha szabadon hagyják Jézust futni, aki ördögi erőkkel dolgozik szerintük, akkor Isten még jobban meg fogja ítélni a zsidóságot. Testvérek, mielőtt Jézus reakciójával foglalkoznánk, hadd jelezzem, hogy azért az írástudók viselkedéséből valamit mégis tanulhatunk. Általában az evangéliumokban az írástudók, a farizeusok, a papság, a főpapság nincsenek jó példaként elénk állítva, de azért hadd jelezzem, hogy amikor most olvasunk ezekről az írástudókról, akkor van bennük valami, amit nem ártana nekünk a magunkévá tennünk. Ez pedig az, hogy ezek az írástudók védték a hitüket. Védték a hitüket. Igen, ez a hit, noha Istenhez kötődött, nem volt helyes, igaz, tiszta hit, de ők meggyőződésesen védték az igazságaikat, amit ők igaznak véltek és gondoltak. És ez mindenképpen figyelemre méltó. Azért a meggyőződésért, ami az övék volt, képesek voltak szembeszállni Jézussal, és ezt úgy tették meg, hogy nem törődtek azzal a hatalmas tömeggel, amelyik Jézus Krisztust körülvette. Tehát, ha a tartalmi oldalát nem vesszük figyelembe az ő kifogásaiknak, viselkedésük az mindenféleképpen példaadó. Sajnos a hitvédelem a mai kereszténység körében egyre csekélyebb mértékű. Nem arról van itt szó, testvérek, hogy nem lesz mindenki keresztjén, és hogy mások más igazságokra építik fel az életüket, hanem arról van szó, hogy a keresztjének semmit sem tesznek hit igazságaik védelmében. Általában a népre, népszerűségre, politikára, folyamatokra, vagy egyes személyekre való tekintettel készek vagyunk elhallgatni, és nem emeljük fel a szavunkat az embereket félrevezető tanítások leleplezésére. Így aztán a kereszténység olykor a politika befolyása alá kerül, olykor egyes egyházi vezetők befolyása alá kerül, vagy éppen világtrendek befolyása alá kerül, a pszichológia vagy a szinkretizmus hatása alá. Napjainkra azt gondolom, hogy nem költői túlzás azt állítani, hogy a kereszténység a leginkább alkalmazkodó vallássá degradálta magát, amikor mindent integrál, mindennel alkut köt, mert érdekes módon a Bibliában mindenre igazolást talál. Testvérek, azt gondolom, hogy a világ annyira megszokta ezt, hogy nincs keresztény hitvédelem, hogy a kereszténységtől nem is vár mást a világ. Csak azt, hogy integráljon magába mindent, és alkalmazkodjon. Csak az alkalmazkodás jó fejségét várja ez a világ a kereszténységtől. Az írástudók tévedésben voltak Jézussal kapcsolatban, hatalmas tévedésben, mindjárt fogok erről szólni, de abban példák, hogy védték azt az igazságot, amit a magukévá tettek. Hadd mondjam a testvéreknek azt, hogy kicsiben szoktuk mi ezt csinálni. Tehát a nekem van igazam, az mindenki előtt ismeretes, hogy a nekem van igazért, tudunk harcolni. Azért tudunk ajtót csapkodni, asztalt verni, kiabálni, pofont adni. Azért mindent tudunk, a nekem van igazért. De hadd kérdezzem meg a testvéreket, hogy mit teszünk azért, hogy Istennek van igaza. Ezért szoktunk-e harcolni, meg küzdeni? Hogy Istennek van igaza. Hogy akkor is az Istennek van igaza. Azt gondolom, hogy ebben nagyon rosszul állunk. Mert ugyan azt mondjuk, hogy hiszünk Istenben, ez a szó szerintiségben azt jelenti, hogy rábíztuk magunkat Istenre, ráépítettük az életünket. De ugyanakkor Istent, ami hitünknek értékeit és az igazságait, az gyakorlatilag könnyedén feladjuk. Azokért nem harcolunk, azokat nem védjük. Azokkal nem foglalkozunk annyit. Baj ez? Ez hatalmas baj. Mindjárt látni fogjuk, hogy miért. Jézus ugyanis magához hívja ezeket az írástudókat. Azok ugyan nem mentek oda hozzá, tudnélik, hogy megmondják neki, hogy Jézus szerintünk te Belzebub, az ördögök fejedelme által űzött az ördögöket, ez eljutott Jézus fülébe, ismerte a szívű gondolatait, hát oda hívta magához őket, és amikor végigolvassuk Jézus beszélgetését velük, akkor azt látjuk, hogy ezekben az írástudókban nem a hitvédelmi indulatot kezeli Jézus, nem azt mondja, hogy fiúk, rossz ám az, hogy ti ilyen hevesen ragaszkodtok valamihez, hanem amikor magához hívja őket, arra vezeti el őket, hogy a dolog, amihez ragaszkodnak, az nem jó. Nem a ragaszkodással van a baj, hanem azzal, hogy egy tévhitet védenek. Egy lehetetlenséget állítanak, és azt védik minden erővel szemben azzal, ami látható. Jézus, amikor itt megszólal, akkor egy csodálatos dolgot tesz velük, és egy csodálatos dolgot tesz velünk is, testvérek, akik elolvassuk ezt a leírást. Ugyanis Jézus az isteni logika világába vezeti el ezeket az írástudókat. Ahogy mondtam a testvéreknek, ezek értelmiségi emberek voltak. És Jézus elvezette őket az isteni logikába. Nem könnyű dolog az, amiről Jézus beszél, de Jézus úgy beszél erről a dologról, hogy az mégis mindenki számára érthető és megfogható marad. Mert hogy Jézus azt mondja, és majd ez derül ki abból, amit elmond, hogy a dolgok mögött mindig az isteni logikát kell nekünk keresnünk és fölfedeznünk. Mert nem úgy van ez, hogy Jézus felfedezett már néhány törvényszerűséget a kora előtt, hanem éppen arról van szó, hogy beavatott bennünket Jézus abba a logikába, abba a rendbe, amely a világot azzá teszi, ami. Abba a logikába vezette be az írástudókat Jézus, és most bennünket is, amellyel Isten megalkotta és működteti ezt a világot. Testvérek, sokan gondolják Jézusról azt, hogy ő egy nagy gondolkozó volt, mert az ő korát meghaladta az intelligenciája. Nem. Jézus nem nagy gondolkozó volt, Jézus Isten volt, aki világosan értette a világot, mert, hadd mondjam így ezzel a szólás, hogy ismerte, mint a tenyerét. Az ő jelenlétébe ment végbe a teremtés. Megtudjuk a kijelentésből, hogy Jézusra nézve, Jézus jelenlétébe ment végbe a teremtés, ami azt jelenti, hogy Isten az Úr Jézus Krisztus jelenlétébe őre áll nézve, alkotott meg minden fizikai, kémiai, lelki és egyéb folyamatot, ami a világot azzá teszi, ami a világ. Testvérek, ezen a világon nincs senki, aki jobban ismerné a világ működési elvét, mint Jézus Krisztus. Hát egy ilyen elfbe avatta be ezeket az írástudókat Jézus Krisztus. Azt árulta el nekik, hogy az Isten logikája úgy alkotta meg ezt a világot, hogy van egy törvény, van egy elv, ami itt van ebben a világban. Nem csak ez az egy törvény és elv van, most Jézus egyet oda helyezett eléjük. Azt mondta nekik, hogy az Isten alkotása szerint minden, ami meghasonlik önmagával, az elvész. Hát ez a meghasonlás, meghasonlik önmagával szó nem annyira közérthető talán, ezért meg kell próbáljuk körülírni. Valami olyasmit jelent ez az önmagával való meghasonlás, amikor valami önmagával teljesen ellenkezőleg kezd létezni. Mondhatnánk úgy is, de nem akarok túlzottan filozofálni ezen, de talán értjük ezt, amikor valami elveszti az önazonosságát, és tökéletes ellentétévé válik önmagának. Ez a meghasonlás. Jézus azt mondja, hogy a világ az Isten logikája szerint, mert ő a teremtője ennek a világnak, úgy van megalkotva, hogy minden, ami ilyen helyzetbe kerül ezen a világon, hogy önmagával meghasonlik, tehát szembe megy önmagával, tökéletesen szembefordul önmagával, az összedől, leromlik és elvész. Azt mondja Jézus, hogy ez Isten logikája és törvénye. És ez azt jelenti, testvérek, hogy ezt komolyan kell venni, mert ez a valóság. Ez az igazság a világgal kapcsolatosan. Ki mondja? Jézus, akire nézve, akinek a jelenlétébe ez a világ teremtetett, aki ismeri ezt a világot, mint a tenyerét. Ez nem mély filozófia, ez nem egy feltételezés, hanem Jézus beavat bennünket az Isten logikájába. Azt mondja, hogy ez a valóság. vegyétek tudomásul, hogy a dolgok ebben a világban, amelyet Isten teremtett, így működnek. Jézus esetében, ahogyan ezt magyarázza is az írástudóknak, ez azt jelenti, hogy az ördög nem űzi ki önmagát. Ha az ördög megszállt valakit, akkor az ördög önmagát nem űzi ki onnan, mert az azt jelentené, hogy tökéletesen szembe megy önmagával. Elveszti az önazonosságát, meghasonlik. És azt mondja Jézus, hogy akkor ez azt jelentené, hogy az ördög elvész, fölszámolja önmagát. Ha Jézus, Belzebub, az ördögök fejedelme által tudna ördögöt űzni, ez azt jelentené, hogy az ördög önmaga teljes ellentétévé válna. És ez az Isten logikája, teremtési rendje szerint azt jelentené, újra hadd mondjam, hogy az ördög megsemmisül. Bárcsak rá tudnánk venni az ördögöt, testvérek, hogy egyszer szembe menjen önmagával. De az ördög nagy játékos. Ő a hazugság atya, de van egy dolog, amit soha nem csinál meg. Nem megy szembe önmagával. Nem megy szembe önmagával. Pontosan azért, mert az ördög tisztában van vele, hogy az ő megsemmisülését jelentené. Az ördögöt, a démonokat, ahogy ebbe Jézus az írás tudókat beavatja, csak egy náluknál nagyobb erővel lehet arra kényszeríteni, hogy elhagyjanak embereket. Azt pedig minden zsidó tudta, hogy az ördög erejénél csak egy erő van, ami nagyobb, ez pedig az Isten ereje. Ők nem véletlenül tartották Istent minden hatónak. Ez azt jelentette, hogy az ő erejénél nincsen nagyobb erő. Mindezekkel együtt Jézus azt is elmondja, hogy azok, akik ezt a törvényszerűséget, azaz Isten logikáját nem fogadják el tévedésben, méghozzá halálos, vagy hadd mondjam így, megbocsáthatatlan tévedésben vannak. Jézus odahívja ezeket az írástudókat, beavatja őket az Isten logikájába, és utána gyakorlatilag lehetőséget ad nekik arra, hogy adjanak igazat Isten logikájának, mert ha nem adnak igazat Isten logikájának, hanem ragaszkodnak a maguk téves feltételezéséhez, akkor megbocsáthatatlan, halálos tévedésben vannak, és abba fognak maradni, és abba is fognak elveszni. Aki tehát látja, hogy Jézus megkötözött embereket szabadít meg, tehát isteni erő által győz az ördögi erő felett, de ezt tagadva azt állítja, hogy Jézus ereje ördögi erő, az halálos tévedésben, és Jézus azt mondja, megbocsáthatatlan bűnben van. Jézus tanítója volt Isteni igéjének, képviselője volt Istennek, ezért ezeket az írástudókat óvja attól, hogy megmaradjanak az állításuk mellett. Ha megmaradnak bizony az állításukba, akkor el fognak veszni Isten ítélete alatt. Testvérek, amikor mindezeket olvassuk és talán megértjük, amikor ma Jézus szavai által mi is belevonatunk az Isten logikájába, amellyel megalkotta, megteremtette és működteti ezt a világot, akkor arra kérlek benneteket, hogy velem együtt legyetek készek, életetek egész idejében Isten logikája előtt meghajolni. Tudjátok, mi sokszor, ahogy szoktuk mondani, agyalunk, mi sokszor kombinálgatunk Istennel, Isten döntéseivel, szabályaival, törvényeivel kapcsolatosan, miközben a napnál világosabbak azok. Mert a kijelentés beavat bennünket az Isten logikájába. Mi meg ahelyett, hogy az Isten logikáját keresnénk, fölfedeznénk, komolyan vennénk, mi agyalgatunk, meg kombinálgatunk. Testvérek, Isten nem alkalmazkodik, hanem ahogy a Bibliában bemutatja ezt nekünk, ő teremtett és fenntart mindent a maga logikája szerint. Ha nem így lenne, akkor a világ a teremtés másnapján összeomlott volna, ha tudnék, Isten nem következetes a maga logikájában, és akkor már Isten is összeomlott volna. Tessék megfontolni és meggondolni mindarról, amit mi Istenről hiszünk és állítunk, hogy nem állítunk-e, nem feltételezünk-e Istenről olyan dolgokat, amelyek szembe mennek az ő önkijelentésével, mert ha ezt tesszük, akkor azt állítjuk, hogy Isten nincs. Isten nincs. Testvérek, az életre, a világra szóló szabályokat nem mi találjuk ki és alkotjuk, amelyek által a világ az, ami. Ezeket Isten találta ki, Isten alkotta meg, és Isten működteti. Mi is alkothatunk szabályokat, de ezek sohasem írják felül az Isten logikáját, az Isten szabályait. Sőt, be fog róluk bizonyosodni, amennyiben szembe mennek Isten logikájával, hogy ezek romlásba vezetnek bennünket. Akik Isten gyermekei, akik nem névleges, hanem igaz keresztjének testvérek, azok éppen arról ismerhetők fel többek között, hogy a világ logikája helyett, a világ okoskodása, feltételezései helyett Isten logikáját alkalmazzák életükben. Isten logikáját pedig, testvérek, kizárólag az ígéből és a kijelentésből ismerhetjük meg. A bibliátlan kereszténység az még csak alulról sem szagolja az Isten logikáját. És az a keresztjén, aki azt mondja magáról, hogy ő keresztjén, de a Bibliáját minden szökőévbe veszi a kezébe, az a keresztjén semmiféle fogalommal nem bír az Isten logikájáról. Az a keresztjén bármit mondhat, össze-vissza beszél, a feltételezéseiről beszél, valamiről beszél, amit ő gondolni akar az Istenről. Testvérek, mi olvassuk az igét, tanulmányozzuk az igét, mert rá akarunk jönni, hogy Isten milyen logika alapján cselekszik, hogyan működtet, hogyan lenne jó ennek a világnak. Ezt nem lehet máshonnan megtudni, csak Isten igéjéből, a kijelentésből. Akik pedig megértették, azok ezt az életükbe alkalmazzák, kell, hogy alkalmazzák, amit megértettek. Miért? Mert Isten sem hasonlik meg önmagával. És szeretném, testvérek, ha ezt a leginkább ezt is megértenénk, hogy Isten logikai szabályai nem csak belőle származnak, amivel megteremtette, meg működteti ezt a világot, hanem önmagára is alkalmazza ezeket Isten. Ezek ránézve, önmagára nézve is igazak. Testvérek, hiú ábránd, amikor arról álmodozik valaki, hogy majd Isten önmagával szemben fog cselekedni. És ha megvizsgálják a testvérek, hogy mi mindent mondanak ma, magukat kereszténynek valló, gondoló emberek Istenről, akkor rá fognak jönni arra, Sokan ezért nem akarnak keresztjének lenni, hogy mi egyszerre állítjuk Istenről azt, ami, meg az ellenkezőjét is. De ez nem lehetséges, testvérek. Isten önmagával szemben nem fog cselekedni. Mondom a legkézenfekvőbb példát. Isten kegyelme, szeretete nem fogja legyőzni az ő igazságát. Nem fogja legyőzni az igazságát. Isten igazságos és szerető. Mi nem tudjuk ezt sokszor a magunkévá tenni, mert nem tudjuk ezt elképzelni, hogy hogy lehet Isten egyszerre igazságos meg szerető, mert nem akarjuk sem az igazságot, sem a szeretetet Istenből eredeztetni. Hanem Isten nélkül értelmezzük a szeretetet, és Isten nélkül értelmezzük az igazságot, és mivel nem követjük az Isten logikáját, ezért azt mondjuk, hogy nem lehet egyszerre igazságos meg szerető. De sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy ó, hát egy kicsit bűnös életet éltem, ja nem is kicsit, nagyon, de majd valahogy ott Isten végül mégis megkegyelmez. Odáig jutottunk, testvérek, hogy papok nyilvánosság előtt beszélnek arról, hogy ők nem hisznek abban a Jézusban, amelyik ítélni fogja ezt a világot. És ez megdöbbentő, testvérek. Mert ezzel azt állítják, hogy Istennek, az ítéletre visszatérő Jézusnak nagyobb lesz a szeretete, mint az igazsága. Majd a szeretete legyőzi az igazságot. Nem most, már a liberalizmus korában, több évszázaddal ezelőtt kialakult az a nézet az egyházban, hogy tulajdonképpen végül mindenki üdvözülni fog. Mert hát az Isten szeretet. Testvérek, Isten azonban, ahogy mondtam, a logikát magára is alkalmazza. Ha Isten önmagával szembe kerül, akkor ez azt jelenti, testvérek, hogy elvész, összedől, megsemmisül. Halálos és megbocsáthatatlan tévedés Istenről azt feltételezni, hogy nem fog a saját logikája szerint cselekedni. Azt mondja Jakab, talán nem véletlenül, már a korai keresztényeknek, hogy Istenben nincsen változás, és a változásnak még csak árnyéka sem. És ha egyszer Isten kijelentette azt az igazságot, hogy aki nem hisz Jézus Krisztusban, az immár elkárhozott, akkor milyen alapon gondoljuk erről az Istenről azt, hogy akik nem hittek Jézus Krisztusban, akik nem fogadták el a kegyelmet Jézus Krisztusban, az majd ott az ítélő szék előtt azt fogja mondani, ó, megbocsájtok nektek. Testvérek, ha Isten ezt megteszi, akkor szembefordul önmagával, akkor nincs Isten. És aki keresztényként azt mondja, hogy Isten Jézus Krisztus által ezt a kijelentést adta, de másként fog viselkedni ott az utolsó ítéletkor, testvérek, az a keresztjén a semmire épít az önmaga számára. Mert az az Isten nem létezik, akiről ő így gondolkozik. Drága testvéreim, akik megértettünk Istenből és Isten által valamit az ő logikájából. Nekünk ezt alkalmaznunk kell az életünkbe, ha csak nem akarunk elveszni. Ha már a kijelentésből, Isten igéjéből megértettél valamit, akkor azt kezd el alkalmazni az életedbe, mert Isten nem megy önmagával szemben. Nem megy önmagával szemben, nem hasonlik meg. Aki elhagyja, elengedi az Istentől nyert világosságot, az a romlás útjára lép, mert a meghasonlás útjára lép. Ha az egyház tesz ilyet, akkor az egyház is a romlásnak és a veszedelemnek az útján van. És erről hadd szóljak nektek most nagyon röviden itt, mert vannak aktualitások. Reformátor eleink Isten kegyelméből eljutottak arra a látásra, hogy az ő koruk kereszténysége 500-600 esztendővel ezelőtt hatalmas önellentmondásban él. Amikor a reformátorok elővették a Szentírást, akkor rájöttek arra, hogy az egyház tanítása, meg az egyház élete köszönő viszonyban sincs azzal, ahogyan az Isten logikája és a rendje szerint kellene, hogy legyen az egyház élete. Amikor ezekről bizonyságot tettek, erről a felismerésükről az egyházban, akkor az történt, hogy az egyház erőnek erejével kiűzte és kivetette őket. De nem csak ennyi történt, hanem az is történt, hogy az egyház különböző zsinatokon kinyilvánította, meg megerősítette, hogy amit ezek a reformátorok mondanak, az a legnagyobb sötétség, amit üldözni kell, amihez kereszténynek köze nem lehet. Talán kevesen tudjátok, és sajnos egy ilyen korban élünk, amikor ugyan minden információ rendelkezésünkre áll, mindent tudunk, de mindenről rosszul gondolkozunk, ezek az egyházi és zsinati végzések, ezek érvényben vannak. Nem születtek olyan végzések itt az elmúlt 500 évben, hogy fölülvizsgáljuk a korábbi döntéseinket, és valahogy máshogy értékeljük ezeket a tanításokat. Nem embereket, tanításokat. Hát ezek után gondolhatjátok, hogy milyen szomorú, akár csak ma reggel is azt hallani egy püspöktől, hogy mi egyek vagyunk. Hogy mi egyek vagyunk. Azokkal vagyunk egyek tanításban, akik azt mondták eleinknek a tanítására, hogy ördögtől való. Lehetséges ez, testvérek, hogy mi egyek vagyunk? Ez csak akkor lehetséges, ha mi elhajlottunk eleink kijelentése nyugvó felismeréseitől. Akkor lehet, hogy egyek vagyunk, ha már elengedtük azokat a felismeréseket, és újra visszatértünk a gondolkozásunkba oda, ahonnan azok kifelé tartottak. De mi történik velünk, ha szembefordulunk azzal, amit az eleink a kijelentés alapján felismertek? Itt van, Jézus elmondja. Mi a logika, ami működik a világban? Akár akarod, akár nem. Az a logika, hogyha meghasonlasz önmagaddal, akkor el fogsz veszni. Ez a logika. Törvény. Isten rendelte törvény. Nem opció, hogy esetleg meg lehet, hanem Jézus azt mondta, hogy ez így van. Ha valami meghasonlik önmagával, elvész. Ezért, hogy értsétek jól, ha némely dolgokban egyet is értünk, a római katolikus egyház fejével, jelenlegi fejével, Ferenc pápával, nem állunk kritikátlanul mögé, nem valljuk az ő apostolságát, mint megtudtuk, apostoli látogatás van Magyarországon, nem valljuk az ő apostolságát, és nem állunk be kritikátlanul mögéje, meg az egyháza mögé, amit ő vezet. Ez nem szeretetlenség. Értsétek meg. Aki magát reformátusnak vallja, aki úgy gondolja, hogy az, amit ott fölolvastunk, igaz, aki úgy gondolja, hogy a Biblia igaz, ami alapján mi azok vagyunk, akik. Ez a mi identitásunk, hogy református keresztjének vagyunk. Az egyszerre nem adhat igazat annak, amiből kijöttünk, vagy kivetettek bennünket, mert akkor önmagunkkal hasonlunk meg. Testvérek, mi nem mehetünk el egy misére, és remélem, hogy akik ma nincsenek itt közöttünk, nem ott vannak. Nem mehetünk el misére, mert a mise nem arról szól, ami meggyőződésünk szerint, ami Isten előtt kedves, hanem egy tévedés. És ha mi ebben mégis részt veszünk, akkor önmagunkkal fogunk meghasonulni. Mit mondtak a reformátorok, és ezzel fejezem be? Azt mondták, hogy alkalmazzuk a mi hitünknek szentíráson nyugvó felismeréseit, mindazt, amit Isten logikájából megértettünk, amíg Isten igéjéből valaki jobbra nem tanít bennünket. Értitek ezt a logikát? Hogy ők értették, hogy honnan lehet jobbat tanulni. Azt mondták, az Isten igéjéből. Onnan készek vagyunk korlátlanul, bármikor tanulni. Az Isten igéjéből. Nem a politikából, nem a hatalomból, nem a kényszerből, nem a félelemből. Ha Isten igéjéből valaki megnyitja a szemünket Isten logikájára, amely ezt a világot teremtette, igazgatja, fenntartja, amellyel kormányozza a mi életünket, és amellyel végbe viszi ennek a világnak a sorsát. Ha valaki Isten igéjéből mond nekünk újat, szépet, jót, ami elfogadható, azt mondták maguk a reformátorok, állunk elébe, örömmel fogadjuk azt, de más nem. Más nem. Ami emberi, ami alkalmazkodás, ami a világgal való összebarátkozás, ahhoz nekünk semmi közünk nincsen. Testvéreim, nem számíthat más nekünk, csak a kijelentés és a szentírás. Hívlak és bátorítalak benneteket, hogy velem együtt olvassátok, tanulmányozzátok, és értsük meg azt, hogy a világ Isten logikája szerint működik, úgy van működtetve, és úgy fog minden végbe menni. Isten pedig magával nem hasonul meg. Ez nekünk boldog reménységünk, az életünknek a biztos alapja. Mi sokszor megrendülünk, de Isten soha. Amikor ő bűnbocsánatot adott nekünk, amikor az örök életet ígérte nekünk, akkor az Isten nem rendül meg. Nem mondja azt, hogy visszavonom. Nem mondja azt, hogy ez mégse a tied. Erre lehet életet építeni. A bizonytalanságra nem. Építsünk erre a megbízható Istenre. Amen. Testvéreim, gyertek fennállva, a 287. dicséretünket keressük most ki, és ennek a dicséretnek az első két versét énekeljük. A 287. dicséretünknek első és második versét, az első vers így kezdődik: járuljunk mi az Istennek szent fiához.
Járuljunk mi az Istennek szent fiához, ami itt vezető Úrunk Jézus Krisztushoz, mint kegyes és hatalmas szabadítónkhoz, testi-lelki nyavajánkban, csak egy vigasztalónkhoz. Ó, irgalmas megváltó fiú Úristen, ki országol szent atyáddal földön is menjen, te hozzád esedezünk könyörgésünkben, segítségül légy mi nékünk, mostani szükségünkben.
Helyünket elfoglalva könyörögjünk, testvérek. Dicsőítünk téged, mindenható Urunk, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Magasztalunk téged azért a felfoghatatlan megbízhatóságodért, amellyel megalkottad, fenntartod, és a te célodnak és elhatározásodnak megfelelően véghez viszed ennek a világnak sorsát benne, a mi életünkkel együtt. Magasztalunk téged azért, mert senki és semmi nem görgethetett akadályt az elé, amit te elhatároztál. És köszönjük, hogy noha mi emberek gyakran megistenülünk a magunk szemében, te mégis az maradsz, aki voltál, örök, igaz és mindenható Isten. És te nem változol, nem rendülsz meg, nem vagy a visszavonások Istene. Köszönjük te neked, hogy meghívtál bennünket arra, hogy rád építsük a mi életünket. És köszönjük, hogy ma is emlékeztesz bennünket arra, hogyha nem rád épül a mi életünk, akkor a veszedelem gyermekei vagyunk. Urunk, segítsél meg bennünket, hogy a mi életünkben ne legyen más törekvésünk, mint a neked való igazatadás, és mindannak a fölfedezése, megértése, lelked és a kijelentés segítségével, ami te magad vagy, amibe beavattál bennünket. Bocsáss meg, hogy olyan naívak vagyunk, hogy azt hisszük, a világot mi működtetjük, meg mi szabályozzuk, hogy majd mi tudjuk rendbe tenni. Köszönjük, hogy noha ilyen balgák vagyunk, ez nem változtat semmit, azon az igazságon, azon a valóságon, hogy te vagy ennek a világnak az ura. Így szeretnénk rád bízni magunkat, így kérjük tőled a mi bűneink bocsánatát, azzal a hittel és reménységgel, hogy Jézus Krisztusért megbocsájtasz mindazoknak, akik igaz bűnbánattal jönnek hozzád. És így köszönjük meg neked a szívünkbe oltott bizonyosságot is, hogy te nem csak bűnbocsánatot, hanem örök életet, magaddal való közösséget is szereztél nekünk Jézus Krisztus által. És akiknek bűnei megbocsátottak, azoké Jézus, vele együtt az élet, az örök élet. Köszönjük neked, hogy van látásunk már mindazon túlról, amit a szemünk láthat. Segíts meg bennünket, hogy legyünk ennek a mi hitünknek megélői, buzgó, védelmezői minden időben. Kérünk most téged, gyülekezetünk minden tagjáért, hadd kérjünk ma azokért, akik tévedésekben élnek, hozd őket a világosságra, hadd kérjünk téged azokért, akiket az ördög kötözött meg, hogy isteni erőddel szabadítsad meg őket, hadd kérjünk téged gyászolókért, akik szomorkodnak, légy az ő vigasztalójuk. Hadd kérjünk téged erőért mindazok számára, akik megfáradtak. Hadd kérjünk téged szeretetért mindazok számára, akik a szeretetben meghidegültek. Urunk, legyél és maradj mi velünk. És hallgasd meg a mi könyörgéseinket, amelyeket most a magunk csendjéből mondunk te előtted szívünkben. Amen. Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva, közösen is imádkozzunk tovább az Úr Jézus Krisztustól tanult ima szavaival. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, a 294. dicséretünk éneklésével zárjuk Isten tiszteletünket. A 294. dicséretünknek énekeljük három versét. Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat.
Vezess, s haza hívó szabadvány.